Kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal a Biblia emberképéről volt szó. Arról, hogy kicsoda az ember. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mi az a jó, amit az embereknek cselekedniük kellene, hogy értelmes és boldog életet éljenek. A kérdés a Bibliából származik, a Prédikátor könyvében olvasom, a második fejezet negyedik versben, szó szerint így. Mi az a jó, amit az embereknek cselekedniük kellene? Kellene. Ez a megfogalmazás, a feltételes mód azt sugallja, hogy az emberek valahogy mégsem cselekszik ezt a jót, bármi légyen is. Miről van szó? A világban vannak törvények, melyeket Isten állapított meg. Örökérvényűek, ahogy a 148. Zsoltár 6-os versében olvassuk. Azt mondja, Isten a természet törvényeit örök időkre állította fel, törvény szabott, és nem tér el attól. A kozmoszban olyan törvényszerűségek, olyan állandó értékek uralkodnak, amelyek csodálatos pontossággal nagyon finoman vannak beállítva, a szénatom energiaszintjeitől, az univerzum tágulási sebességéig. És amíg a jelen világ fennáll, érvényben is maradnak. Nem változhatnak meg, mert akkor a kozmosz megsemmisülne. A négy úgynevezett alapvető kölcsönhatás, a nukleáris kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás, a radioaktív bomlás sebessége és a gravitáció erőssége. Nem megyek bele ezek számértékeibe, de tény, hogyha a jelen értéküknek csak 1-2%-ával, olykor ezrelékével kisebbek vagy nagyobbak lennének, nem létezne kozmosz, sem élet a Földön. Az emberek év ezredekig mélyen meg voltak győződve arról, hogy ugyanez a helyzet az erkölcsi törvényekkel is. Azok is örökérvényűek. Csak a modern, meg a mai posztmodern korban harapózott el a szkepszis, az erkölcsi relativitás gondolata, és az, hogy az erkölcsi törvények csak egy adott korra, egy-egy adott kultúrában és körülmények között érvényesek, valamint az erkölcsi szubjektivizmus, hogy csak az a törvény érvényes, amit az egyén, a szubjektum érvényesnek tart, el addig a jelszóig, amelyet például a sátánista szekták harsognak, nincsen Isten, nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Az erkölcsi szkepticizmus, a relativizmus és szubjektivizmus vulgáris formái napjainkban rendkívül népszerűek, szinte járvánnyá terebélyesedtek. Ez persze nem véletlen, legsúlyosabb oka a törvény az Isten törvényével való számtalan visszaélés a történelemben és az egyéni életben, az egyszerű emberek mély tudatlanságban tartása Istennel kapcsolatban, egyfajta téves, hamis istenkép hirdetése, bizonyos korokban még a hivatalos egyház képviselői részéről is, a fenyegetés a haragvó, büntető, könyörtelen Istennel, a pokol kínjaival, a tisztító tűz lángjaival, meg különféle babonás elképzelésekkel. Ez az oka, de erről most többet nem beszélek. Azt, hogy létezik erkölcsi törvény, Isten törvénye, ahogy a természet törvényei, épp ésszel aligha vonhatja kétségbe bárki. Inkább az a kérdés, hogy miben áll, mit jelent ez a törvény, mi a jelentősége. A Biblia összességében nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a törvény, illetve annak betartása megadja az embernek mindazt a jót, amire minden korban igazán és legmélyebben vágyik, mégpedig a következő 5 dolgot, a boldogságot, a szabadságot, az igazságot, a békességet és az életet. Ezt az ötöt. Hát nem ezek azok, amelyekre igazán vágyunk. Nézzünk néhány példát, nem részletezve, csak a felsorolás szintjén. Az első Zsoltár és vele az egész Zsoltár könyv azzal a nagyszerű kijelentéssel kezdődik, hogy a törvény, ha megtartják, boldogság forrása. Az eleje, a Zsoltár eleje így szól. Boldog az az ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, nem jár a bűnösök útján, és csúfolódók székébe nem ül, hanem örömét leli Isten törvényében, és parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. A Jakab levél első fejezet 25-ös verse azt mondja, hogy a törvény, Isten törvénye, a szabadság tökéletes törvénye, vagyis hiánytalan, mert úgy garantálja a szabadságot, hogy távol tart az embertől minden olyan megkötözöttséget, amely a rossz felé és végül a halálba vezet. A 119-es Zsoltár 165-ös verse a békesség törvényéről beszél. A Pál apostol a Római Levél 7. fejezet 12. verse szerint a törvény igazság. Bővebben a törvény szent, igaz és jó. És végül a törvény maga az örök élet törvénye, mert az első János levél szerint, 2. fejezet 17-es vers, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát még egyszer, boldogság, szabadság, igazság, békesség és élet. Isten, amikor törvényt adott az emberi közösségnek, pontosan ezeket a jókat akarta nekünk megadni. Már most mi az isteni törvény lényege? A Máté evangélium 22. fejezet 35. versétől kezdődő jelenetben ezt a kérdést Jézusnak is neki szegezte egy zsidó törvénytudó. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Azaz, mi a törvény lényege? Jézus válaszában egyetlen alapelvben foglalta össze ezt a lényeget, a teljes 10 parancsolatot, és ez pedig a szeretet elv. De a válasz maga kettős. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Röviden, ahogy Pál apostol fogalmaz, a törvény betöltése, tehát tökéletes, teljes megtartása nem más, mint a szeretet Isten és a másik ember iránt. Tehát látjuk, a törvény kettős, Istenre és a másik emberre egyszerre vonatkozik, és ez nem véletlen. Az ateista humanizmus az Isten szeretet parancsát nem fogadja el, csak az ember szeretetet. Valójában azonban az első parancs nélkül, Isten szeretete nélkül, a másodikat, az ember szeretet kívánalmát sem lehet tökéletesen betölteni. És erről beszélünk majd még, de ez egy óriási téma, egy egész adásra van szükség hozzá, és most csak épp megemlítem. Tehát azt mondja, szeresd Istenedet teljes elmédből. Jézus szavainak első feléből kiderül, hogy a bibliai szeretet az nem elsősorban érzelem, ahogy a világ ma is gondol rá, hogy a szeretet valami kedves, érzelmes dolog. Hát nem. Még a teljes szívedből kifejezés, a szív szó sem érzelmekre utal, hanem az emberi személyiség központjára. Az érzelmeknek persze fontos szerepük van, de a bibliai szeretet maga nem érzelem dolga, hanem elsősorban az elme, az értelem dolga. A második ember szeretetre vonatkozó részben pedig az, hogy szeresd, mint magadat, nem a szeretetnek a mértéke vagy foka, hogy olyan nagyon szeresd, mint ahogy magadat, nem. nem, hanem azt jelenti, hogy úgy szeresd embertársadat, ahogy korábban önmagadat szeretted. A bűn utáni természetes ember önközpontú. Ez a lényege. Minden ember jól tudja, hogy mit szeretne, hogy a többiek tegyenek vele. Hát te most fordítsd meg ezt a sorrendet, mondja Jézus, te tedd velük ugyanazt, amit magadnak szeretnél. Amit szeretnétek, hogy az emberek tegyetek veletek, azt tegyétek ti ővelük, mondja máshol Jézus. Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezet 24-es versében pedig ugyanezt így mondja, senki se keresse a maga javát, hanem a másét, mégpedig feltétel nélkül. Ne azért szeresd a másikat, mert ő szeret téged, szimpatikus, jót tett veled, vagy érdeked, hogy szeresd, hanem eleve, minden előzetes elvárás nélkül szeresd. Ez a bibliai tanítás, ez Jézus tanítása, az én és a te nagy cseréje. Hát márpedig ez világrengető fordulat. A bűn utáni én központú gondolkodást felváltja a másik központúság eszméje. Hát képzeljük el egy kicsit, hogy milyen lenne a világ, meg az élet, ha mindenki e szerint élne, ha mindenki szeretné embertársát, úgy mint magát, az ő javát nézni, és nem pedig a magáét. Ennek az lenne az eredménye, hogy mindenki meg is kapná a többi embertől azt, amire szüksége van, amit akar, ami jó neki, és nem lenne többet követelődzés, viszály, háborúság, mert nem lenne rá ok. Béke lenne, boldogság, igazság, életnek teljessége. Ha ezt így mindenki megtartaná. Na de jelenleg nem ez a helyzet. Nem. Viszont van itt egy hatalmas nagy csoda. Isten és Jézus Krisztus kifejezetten szó szerint azt ígéri, hogy annak, aki a mostani önközpontú, farkastörvényű világban, e világ közepette, mégis így az ő törvénye, a másik központúság szeretett törvénye szerint él, annak megadja azt, amit például az első Zsoltár ígér. Hogyha Isten törvénye szerint él, boldog lesz. Vagy ahogy a Jakab levélben áll, hogy boldog lesz cselekvésében, vagyis életében, külső körülményeitől, akármilyen mostoha körülményeitől is függetlenül boldog lesz. Na, ez a csoda. Ez a csoda. És ez a válasz a címbéli kérdésre, ez az, amit az embereknek tenniük kellene. A szeretet, azaz a nézőpontváltás, az áttérés az én kultuszáról a másik központú gondolkodásra. Vajon miért nem érti ezt az ember? Vagy ha érti, miért nem követi mégsem? Hát az a helyzet, hogy nem csak önhibájából, hanem azért sem, mert nem képes követni a szeretet törvényét. Akkor sem, ha már érti, tudja, hogyan kellene ezt a törvényt követni. Meg akkor sem, amikor már akarja is követni, és mégsem tudja megtenni. Ma ez a tragédia. Pál apostol a római levél 7. fejezet 18. versétől tesz egy nagyon őszinte önvallomást. Erről a döbbenetes jelenségről, ahogy a saját életében megjelent, vagy jelentkezett megtérése előtt. Azt mondja, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Így ezt a törvényt látom. Bár a jót szeretném tenni, de a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban, testemben más törvényt észlelek, és ezt küzd az értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének a rabjává tesz engem. Így Pál, ezek megrendítő szavak. A tagjaiban, testben lévő bűnről beszél az apostol, vagy máshol a benne lakó bűnről, amelyik törvényként működik benne, és rabul ejti bármilyen igaz belátása és jó akarata ellenében is rabul. Tehát ez egy ugyanolyan objektív, valós törvény, mint az ellentéte, Isten törvénye, a jó törvénye. Amit Pál e szavakkal körülír, modern kifejezéssel úgy mondanánk, hogy a rossz, a bűn az embernek a tagjaiban, ugye, mint egy a génjeiben van, genetikai adottság. Ott lakozik a bensőjében, föl van vésve az ösztöneiben. Na, ez a tragédia. És ezzel az adottsággal az ember nem bír önerejéből megküzdeni, és azt legyőzni. A rossz az emberben adottság. Az egyik, a másik hatalmas erő a megszokás. Erről Jeremiás próféta ír, 13. fejezete 23-as versében egy költői kérdéssel. Megváltoztathatja-e bőre színét a szerecsen, vagy a párduc a foltosságát? És ti? Vajon tudtok-e még jót tenni, mikor már úgy hozzászoktatok a rosszhoz? Tehát az önközpontuság ösztöne, az ösztön és a megszokás. Ezt a kettőt az ember nem képes legyőzni a maga erejéből. Hát miért nem? A rossz, a bűn, misztérium, titok. Nem tudjuk kikutatni, megismerni teljes valójában. Aminek egyik oka a rossz eredetében rejlik, hogy tűnik nem földi eredetű dolog, és nem Isten teremtése, ahogy Voltaire, ugye a nagy francia felvilágosodás alakja írja a Lisszaboni földrengésről című versében. A rossz eredete egész titokzatos. Hiszen, folytatja, a jó szerzőjétől származna talán a rossz. De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, aki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le. Melyik szem láthat így titoknak mélyre? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, de máshonnan se, mert minden belőle lett. És mégis létezik. Ó, fájdalom, a rossz. Mi döbbenetes ez? Mennyire paradox. Így Voltaire, döbbenetes paradox. E két szó írja le azt, ahogyan a rosszra tekintünk. A Biblia szerint a rosszat nem az ember kezdeményezte a földön, hanem a sátán hozta be, amikor a mennyből ide levettetett. Ő is mennyei lény volt, angyal, jó angyal. De amikor az ősmúltban társaival, a jelenések szerint az angyalok egyharmadával együtt fellázadt Isten uralma ellen, akkor ezt a Biblia úgy írja le, hogy a sátán nem maradt meg az igazságban, vagyis eredetileg ő is az igazságban volt, igaz volt, de elhagyta. Nem maradt meg ilyennek. Elhagyta Istent, és ezért levettetett a földre, ahol az emberiség történetének hajnalán hát elcsábította az embert, aki hozzája csatlakozott, és beengedte a rosszat a világba. Ekkortól a rossz, az emberi természet meghatározója lett. A katolikusok protestáns testvéreiktől eltérően nem azt mondják, vagy nem mondják azt, hogy a bűn az egész emberi természetet mindenestül megrontotta. Nem. De azt állítjuk, hogy a rossz hatásától az embernek egyetlen része, vagy oldala, aspektusa, vagy rétege sem maradt érintetlen. Sem az értelem, sem az akarat, sem a lelki ösmeret, semmi. Azt mondja Voltaire, hogy a bűn a rossz döbbenetes és paradox, ésszel felfoghatatlan. Nem értjük. És igaza van. Mert a bűn, és ezt már ugye Pál apostol írja, az törvényszegés. A bűn egyenlő törvényszegés. Azaz nem egyéb, mint egy nagy negativitás, tagadás. Egy az egyben, mindenben Isten törvényének az ellentetje, egy tiszta nem, egy nagyon határozott nem Istenre. Ezért mondja Jézus a sátánt a hazugság atyának, ami azt jelenti, hogy a sátán a nemet mondás, az Istenre nemet mondás atya, ős forrása. Egyetlen alapelve van a tagadás, a nem. És egy ilyen tiszta negatív dolgot az emberi agy, hát kb. Annyira képes feldolgozni, mint értekezni a semmiről. Láttuk, Isten törvényének lényege Jézus szava szerint, a nagy parancsolat szerint a szeretet, vagyis a másik központúság. Hát akkor a bűn, a rossz, a sátán törvénye, az ellentét elvnek megfelelően, az én központuság, az énesség. És igen, az ember tele van énességgel. Ne csak az olyan nyilvánvaló első látásra felismerhető önzésekre gondoljunk, mint a birtoklási vagy szerzési vágy, az a becsvágy, amikor embertársaink fölé akarunk kerekedni. Nem, az énességnek egy csomó finomabb formája van, melyeket föl sem ismerünk első pillantásra, főként önmagunkban nem. Ilyen például az önsajnálat, vagy az önigazolás késztetése, a kényelem szeretet, leginkább szellemi dolgokban, amellyel az ember ösztönösen, így zsigerileg kerüli, hogy szembe kelljen néznie valamilyen fájdalmas igazsággal, vagy hogy küzdenie kelljen, megváltoztatni addigi gondolkodását valamiről, és így tovább. Szóval ez mind énesség, ellentétes a szeretet törvénnyel, és ennyiben a sátánhoz, a hazugság atyához tartozik. Ha mindez így van, akkor hol a kiút? Hogyan szabadulhat ki az ember a rossz fogságából? Tán önmaga erejéből? Úgyhogy még jobban akarja a jót, még jobban megfeszíti erőit? Nem. A Biblia ezt elveti kategorikusan. Azt állítja, hogy a szabadulás csak Isten segítségével lehetséges. Ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, feleli Jézus, amikor tanítványai arról kérdezik, hogy hát kicsoda üdvözülhet. Istennel lehetséges. Olvasom annak a gondolatsornak a folytatását, melyet az imént idéztem a Római Levél 7. fejezetéből. Amikor Pál ugye szembesült katasztrofális lelki helyzetével, így kiált fel a 24-es versben. Én nyomorult, kivált meg engem e halálra szánt testtől, és felel is rá. Hála legyen az Istennek, Urunk Jézus Krisztus által. Ő vált meg a rossztól. Na most ez itt a vég, ami bővebb részletezést kívánna, majd a következő alkalommal. Valami ilyen cím alatt, hogy mi az ember egyetlen útja a jó és boldog élethez, vagy hogyan lehet az ember igazzá.